A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim a 135. Zsoltárt. A 135. Zsoltár így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. És mivel most a sorozatban azt tanulmányozzuk, hogy kicsoda Isten, figyeljük meg, hogy mi mindent mond ez a Zsoltár Istenről. Énekeljük végig az összes versét. Imádkozzunk. Istenünk, dicsőítünk azért, mert nem vagy néma, mint a bálványok, hanem egészen személyesen tudsz a tiéidhez szólni. Magasztalunk azért, mert nem vagy tehetetlen, hanem neked az is lehetséges, ami az embereknél lehetetlen. Segíts ezzel a bizalommal elcsöndesednünk most előtted. Köszönjük, hogy hűséges voltál hozzánk ma is. Köszönünk minden ajándékot, amit kaptunk, és köszönjük, hogyha továbbadhattunk azokból másoknak, vagy esetleg mi magunk is ajándékká lehettünk a te kegyelmedből valakinek. Kérünk téged, hogy ajándékozz meg minket most igazi belső csenddel, és azzal, hogy van szavad hozzánk. Segíts azt úgy hallani és megérteni, mint amit te mondasz nekünk. És legyen a te szavad gyógyító erővé, emeljen föl az elesettségünkből, vagy törje össze a keménységünket, de mindenképpen munkáljon bennünk hitet, bizalmat. Adj nekünk eligazítást, tanácsot, világosságodban akarunk járni. Legyen ez a csendes óra most a veled való találkozás nagy alkalma, ahol erőt kapunk, bölcsességet a helyes döntésekhez, békességet a bosszúságaink között, ahol téged magadat ismerhetünk meg jobban. Tudjuk, Atyánk, hogy az az örök élet, hogy megismerjünk téged. Jelensd ki magadat nekünk. Amen. Isten igéjét Mózes második könyve harmadik részének az első 6 verséből olvasom. A Mózes második könyve harmadik részében így szól Isten igéje. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midián papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában, egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el. Akkor ezt mondta Mózes: oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt: itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta: ne jöjj közelebb, oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta: én vagyok atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákób Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Két héttel ezelőtt azt mondottam, hogy jó lenne most egy ideig a Szentírásnak Istenről szóló tanítását jobban megismernünk. Pontosabban magát, az élő Istent igazán megismerni. Azért is, mert roppant fontos az, hogy ismerje az ember azt, akire rábízza magát. És Isten kijelentette magát nekünk, ő megismerhető. Van ugyanolyan, amit az énekünk így fejez ki, ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Viszont mindnyájan úgy kezdjük, hogy hitetlenként hallunk őróla, vagy halljuk őt, és éppen az ő szava teremt hitet az ember hitetlen, kétkedő szívébe. Már csak ezért is fontos az, hogy magával, az élő Istennel foglalkozzunk, mit mond ő önmagáról. De fontos azért is, mert idéztük Jézus főpapi imájából a múltkor ezt a szép mondatot, az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az örök élet pedig nem csak időt, idői jelző az örök, hogy nincs vége, hanem minőségi is, azt jelenti, hogy a teljes élet, az, amit elveszítettünk, amikor Istentől elfordultunk, ezt kínálja Isten, ezt kaphatjuk meg mindnyájan, és ennek a feltétele is az, hogy őt igazán megismerjük, és megismerve vele éljünk. A múltkor a Teremtő Isten mutatkozott be, és ilyen személyesen fogalmaztuk a gondolatokat. Ő teremtett engem, ezért fogadjam el magamat és a sorsomat az ő kezéből. Valamire teremtett engem, küldetést készített, ezért szánjam oda magamat erre a küldetésre. És harmadszor láttuk, hogy hogyan győzi meg Isten az embert türelmesen mindenről, milyen fontos az ő beszéde, ahogyan Jeremiás tiltakozását is leszerelte, és engedelmességre bírta őt. Aztán, mikor valaki visszatekint az engedelmesen megtett útról, akkor azt mondja, hogy mindent oly szépen készített Isten. Ez volt a múltkori üzenete az igének, ő teremtett, fogadjam el magamat és a sorsomat. Valamire teremtett, azt csináljam ez alatt a rövid élet alatt, amire teremtett, akkor leszek a helyemen, és akkor leszek boldog. És mindenről Isten az ő beszédével győz meg, és erősít menet közben is. Ma a felolvasott igéből Istennek három tulajdonságát, jellemzőjét szeretném kiemelni. Először az derül ki ebből a részből, hogy Isten egészen más, mint minden és mindenki, akit, amit teremtett, és akit, amit mi el tudnánk képzelni. Ő egészen más. A második, amit megtudunk innen, hogy Isten szent, és minket is meg akar szentelni, mit jelent ez? És a harmadik az, hogy ő az atyák Istene, ő örökké, változatlanul ugyanaz. Mit jelent az, hogy Isten egészen más? Így kezdődött a mai igénk, hogy Mózes apósának a juhait legeltette, aztán egyszer feltűnt neki, hogy ég egy csipkebokor, de nem ég el. És ebből a csipkebokorból megszólította Isten őt. Ezt mondta Mózes, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. Itt lép Mózes elé életében először maga Isten. Hogyan? Azt olvassuk, hogy az Úr angyala egy csipkebokor lángjából megszólította őt. Nem Isten van ott a tűzben. Őt nem lehet lokalizálni, helyhez kötni semmiféle módon. Az Isten lélek, mondja Jézus, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben imádják őt. Az Úrnak az angyala van ott a tűzben, és ő szól. Isten maga láthatatlan, és nem látható semmilyen formában. Nem ő a tűz, és nem ott rejtőzik a tűz közepében. Viszont ezt már többször láttuk, ezt most nem akarom részletesen magyarázni, hogy az Úr küldöttje, angyala annyira azonos a küldőjével, és olyan tökéletesen képviseli őt, hogy sokszor a Biblia felváltva mondja egy-egy ilyen jelenetnél, hogy most az Úr angyala beszélt, vagy az Úr beszélt azon keresztül, vagy közvetlenül. Ez most ne zavarjon minket. Minden esetre az Úr angyala van ott a tűzlángjában, Isten nem lehet oda a tűzbe elhelyezni. Akkor mi az értelme ennek az egésznek? Az, hogy valami olyat kell látni a Mózesnek, amilyet még nem látott, és ami elképzelhetetlen. Amire nincs példa ezen a világon. Ami példátlan, párhuzam nélküli, analógiátlan, hogy lángol egy száraz bokor ott a pusztában, ez olykor előfordult, hogy több hónapi szárazság aszály után valamitől tüzet fogott valami száraz éghető anyag, falevél vagy száraz bokor. Erre volt példa, de az, hogy ég és mégsem ég el, ilyet még nem látott senki. És Isten ezzel azt akarja Mózesnek és nekünk is szemléltetni, hogy ő olyan, amihez fogható ezen a világon nincs. Isten hasonlíthatatlan, egészen egyedülálló, egészen más, mint minden és mindenki ezen a világon, akiket ő teremtett. Különbözik Egyiptom isteneitől. Ugye Mózes onnan jön. Ott találkozott ő nagyon színes vallásossággal. Különbözik az emberi fantázia szüleményeitől. Nem lehet őt senkihez és semmihez sem hasonlítani. És nem lehet megmagyarázni ezt a jelenséget, amiben ő most mintegy önmagát, a maga lényegét példázza Mózes számára. Ég, de nem ég el. Ott hagyja a bárányokat Mózes, és azt mondja, hogy megnézem már ezt a nagy csodát, ilyet még ember nem látott. Ég, de nem ég el. Isten egészen más. És ezt nekünk nagyon komolyan kell vennünk, minden hosszas magyarázkodás nélkül is. Ő azért is egészen más, mert ő ennek az egész világ mindenségnek az alkotója, teremtője. És amiket alkotott, az nem hasonlítható ő hozzá. Az asztal, az nem hasonlít az asztaloshoz, aki azt legyártotta. A bálványok azok nagyon emberszabásúak, azok nagyon hasonlítanak mi hozzánk, hiszen a mi alkotásaink. Az élő Isten azonban elképzelhetetlen az ember számára. Viszont ő kezdeményezi mindig az emberrel való kapcsolatot. Nem Mózes indul el, hogy megtalálja Istent. Aki maga akarja megtalálni, vagy kitalálni, az eljuthat valakihez, de az nem az élő Isten. Az élő Istent csak az ő önmagáról szóló kijelentéséből lehet megismerni. Viszont éppen ebben is egyedülálló, hogy ő kijelenti magát. A 135. Zsoltárt azért javasoltam most, mert ott egészen az iróniáig élezi a zsoltáros ezt, hogy a pogányok bálványi ezüstből és aranyból vannak, de nem tudnak megszólalni. Csinálnak szájat a szobornak, de az nem tud megmozdulni. Gyártottak nagy lapátfüleket ezeknek a bálványszoboroknak, de az nem hallja a hozzáhangzó kiáltást. Az élő Isten viszont, noha nem látjuk őt, és a kezünkkel nem foghatjuk meg, mint azt a szobort, amit mi faragtunk, mégis hallja. És ezt megtapasztalhatja mindenki, mert válaszol a kiáltására. És majd látni fogjuk a következő alkalommal, hogy ő cselekvő Isten. Ez a fejezet tele van az Istenről szóló igei állítmányokkal, hogy mi mindent csinál Isten. És azoknak, akik ezt tapasztalják, nem az a kérdés, hogy van Isten vagy nincs Isten, hanem hogy mit akar ő velem tenni, hogy mit tett már is értem, hogy mire akar engem használni. Nem Isten léte a kérdés, hanem Isten jelenléte, hogy elég közel vagyok-e hozzá. Megismertem-e őt már igazán, és azt teszem-e, amit ő ajánl nekem. És ez az Isten kilép a maga megismerhetetlenségéből, és megszólítja az embert. Az ilyen egyszerű jupásztort is, mint amilyen Mózes volt ott abban a helyzetben. Valóban úgy van, ahogy az egyik szép Zsoltár mondja, hogy elémbe jött az én kegyelmes Istenem. És ha visszagondolunk arra, hogy mi volt annak idején, ami legelső igazi élményünk, tapasztalatunk Istenről, akkor azt hiszem, hogy ebben mindnyájan megegyezünk, hogy ő kezdeményezett valamit. Ő szólított meg valamilyen formában, ő nyúlt bele az életünkbe, az ő munkája nyomán történt velünk valami, amit addig senki nem tudott elélni, és lehet, hogy akkor még nem tudtuk, hogy ez ő, csak csodálkoztunk a nagy csodán, hogy ég a csipkebokor, de nem ég el. Aztán, ahogy megismertük őt, egyre inkább számítunk is most már arra, hogy úgy szólítson meg, és úgy nyúljon bele az életünkbe, ahogyan csak ő tud. Mert akkor ott történik valami. Mivel Istenről mi csak azt tudhatjuk meg, amit ő önmagáról kijelent, ezért kénytelenek vagyunk előlegezni neki a bizalmat. Nem tudjuk ellenőrizni, hogy igaz-e, amit mondott. Itt ő várja is azoktól, akiknek eléjük megy, akikkel találkozik, hogy merjenek bízni benne. Kezdetben látatlanba kell elfogadnunk az ő igéjét. Igaznak tartani azt, ami itt le van írva, meg amit erről hiteles magyarázatok mondanak. Van egy kedves jó barátom, aki külföldi ösztöndíjat kapott, és volt egy telefonfülke ott a kollégiumuk közelében, és amikor először akart onnan este sötétben telefonálni, és kinyitotta a fülke ajtaját, akkor kereste, hogy van-e ott valahol villanykapcsoló, mert nyilván csináltak villanyt egy magában álló fülkébe. És egyszer csak magától meggyulladt a villany. És látta ezt a jelenetet az egyik tanára, ez történetesen egy hívőiskola volt, egy bibliaiskola, és látta a meglepetését ennek a fiatalembernek, és azt mondta, hogy kedves barátom, az első lépést a hitben mindig sötétbe kell megtenni. Aztán utána világos lesz. És ez így van Isten kijelentésével is. Az első reflexiónknak úgy kell elhangoznia, hogy nem ismerem még őt. Talán most hallottam először. Sok mindent mondanak róla, ezt is, meg annak az ellenkezőjét is, de nincsenek még primér, elsődleges, közvetlen tapasztalataink. Azzal kezdődik a hit útja, hogy adok hitelt annak, amit ő magáról mond. Annál is inkább, mert ilyen személyesen mondja, mint itt Mózesnek, hogy a nevén szólítja. Aki hozzászokott ahhoz, hogy egyedül töltötte a napjait ott a pusztában, az nagyon meglepődhetett azért, mikor egyszer csak a nevét hallja. Kétszer egymás után, hangosan. Ki van itt még rajta kívül? És ki ismeri az ő nevét? Isten ezzel azt akarta érzékeltetni, hogy mindent tud Mózesről. És annak ellenére elfogadja és szereti őt, hogy mindent tud róla. Én azt hiszem, borzalmas lenne az, hogyha itt mi most mindnyájan bárkiről vagy egymásról mindent tudnánk. Isten így lát minket, az egész múltunkat, szennyesünket, szívünket, gondolatainkat, titkainkat, és mégis szeret és kész elfogadni. Ebből a megszólításból ez derül ki. Nos, ez tehát az első, amit itt az ige mond, Isten egészen más, mint amilyennek mi elképzeljük. De hogy ő kicsoda, azt az ő tulajdon szavaiból tudhatjuk meg. Isten szól az emberhez. És hadd kérdezzem meg, hogy értjük-e mi az Isten szavát? Keressük-e azt szenvedélyesen? Szól-e nekünk az ige, amikor olvassuk a Bibliát? Szólhat-e maga Isten egy-egy ige hirdetésen keresztül, akárki mondja is azt? Van-e fülünk meghallani az örökkévalót? Ezt is gyakorlás közben tudja az ember elsajátítani. Minél buzgóbban keressük őt magát a Bibliában, annál jobban meg fog nyílni és szólalni. És minél engedelmességgel, készebb szívvel hallgatjuk őt, annál jobban megismerjük őt. A másik, amit megtudunk róla, hogy ő szent Isten. Amikor az Úr látta, hogy Mózes oda megy megnézni, kiáltott neki a csipkebokorból, Mózes, Mózes. Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta, ne jöjj közelebb, old le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Mi a véleménye Istennek Mózesről? Az, hogy Mózes szennyes. A Saul leoldása mindig azt jelentette, hogy a legpiszkosabb a ruhadarabomtól válok meg. Az koszolódott be a legjobban és a leghamarabb, az volt a legporosabb az emberen. Ez a magyarázata annak, hogyha valaki Isten elé járult, akkor a saruját le kellett vetni. Ami rajtad a legpiszkosabb, azt távol kell tartani, mert az ember bűne, szennye és az Isten tisztasága, szentsége nem találkozhat. Előbb az embernek meg kell tisztulnia, akkor találkozhat. Oldd le a sarudat. Ebben benne van az, hogy Isten minősítése szerint Mózes szennyes. Isten pedig szent. Sőt, szent az a föld is, mondja Mózesnek, amelyen állasz. Mert Isten jelenléte megszenteli azt és azokat, akik a közelében vannak. Mit jelent ez, hogy szent? Maga a szó azt jelenti, hogy a világtól elkülönített. Nem profán használata hozták létre azt, ami szent. Istenhez tartozó, az övé. A templomnak a szent edényeit csak Isten tiszteleti célokra lehetett használni. Azok el voltak különítve. Abban a szent lábasban nem főztek ételt. Azokkal a késekkel, amikkel az áldozati állatokat föltancsiozták, nem falatoztak az emberek, még a papok sem. Az el volt elkülönítve, csak Isten céljaira, csak arra volt szabad használni, ezért volt szent. Nos, Isten, mivel egészen más, az előbb láttuk, abból következik ez a gondolat, ezért egészen elkülönül ettől a világtól. Ez a világ meg egészen elszakadt Istentől és lázad ellene. És a kettőt nem lehet vegyíteni. Ez nem azt jelenti, hogy Isten utálja ezt a világot. Hiszen Jézus Nikodémusnak azt mondta, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hanem itt arról van szó, hogy a világias, vagyis az Isten nélküli gondolkozás, az nem keveredhet a szent gondolkozással, az Istent ismerő és neki engedelmes gondolkozással. És Isten országa és ez a világ nem elegyíthető össze. Benne van Isten országa ebben a világban, de ez a világ nem szivároghat be az Isten országába. Mint ahogy benne van egy hajó a vízben, de az nagy baj, ha a víz is benne lesz a hajóban, ahhoz már léket kellett kapnia. És sok ilyen léket kapott vallásos ember van, aki benne van ugyan valamelyest az Istennel való közösségben, ismeri úgy, ahogy Istent, de nem szent. Nem az Isten kizárólagos használatára adja magát, hanem megpróbál félig a világhoz is húzni, félig Istenhez is. Itt mindjárt a bemutatkozásnál Isten erre hívja föl Mózesnek a figyelmét, hogy ő szent, és akit ő használni akar, azt is megszenteli. Vagyis önmagának elkülöníti. Megtanítja másképpen gondolkozni. A megtérés bibliai görög szava azt jelenti, hogy a gondolkozása átalakul az embernek. Nem világias módon, hanem Isten szerint gondolkozik. Jézus Pétert éppen nem ilyet dolgálta meg, hogy nem az Isten szerint gondolkozol, hanem emberek szerint. Amikor azt mondta Jézus neki, Cézárea Filippinél, hogy nem eshetik az meg veled, hogy megkínoznak és megfeszítenek és feltámadsz. Teljesen a világ szerint gondolkozott, az ő nagy szíve, amelyik aggódott Jézusért, az szólalt meg, és nem a Szent Istennek a tervébe igazította bele a gondolatait, hogy ez tényleg szörnyű, de ha ez a szabadulás útja, akkor ennek így kell lennie. Nem, ő tiltakozott ellene. A világias gondolkozás mindig tiltakozik az ellen, amit Isten akar. Sokszor föl sem fogja, meg sem érti. Annyira távol áll tőle és szemben áll vele. Akiket azonban Isten használni akar, azokat megszenteli. Azok az ő közelében egyre inkább megtanulnak Isten szerint gondolkozni. És egyre egyértelműbb lesz az életük, és nem keveredik benne ez a kettő. Sajnos ez a gondolat nagyon félreérthető, és sokan félre is értik, vagy szándékosan félremagyarázzák. Ez nem azt jelenti, hogy Isten, illetve az ő népe, a hívő nép megveti azokat, akik nem Isten szerint gondolkoznak. Vagy hogy kivonul, és egy gettóba zárja magát. Nem is azt jelenti, hogy fél ettől a világtól, és jaj, nem mer elegyedni vele. Hanem azt jelenti, hogy mindig Isten jelenlétében akarnak maradni azok, akik szentek, és így tudja használni őket Isten azoknak a javára, megmentésére, akik még Istentől távol vannak. Mint ahogy egyik fuldokló a másik fuldoklón nem igen tud segíteni. Ahhoz, hogy kimentsenek egy fuldoklót, többnyire a partról kell beugrania valakinek, aki nem fuldoklik, és úszni is tud, és menteni is tud. Nos, Isten éppen erre képzi ki az ő népét, hogy miközben fuldokolnak és belefulladnak sokan a bűnbe, aközben legyenek olyanok, akik mentenek. De ehhez a parton kell állni. Ehhez biztos talajról kell beugrani a vízbe. És nem azért és úgy ugrik be, hogy aztán őt is ki kelljen menteni valakinek. Ezért veszedelmes dolog az, amikor valaki megpróbálja összeegyeztetni, vagyis összekeverni az Isten szerint való gondolkodást a világ szerint való gondolkodással. Ismerek sok ilyen embert. Szombaton elmegy a diszkóba, vasárnap elmegy Isten tiszteletre, és azt hiszi, hogy ez így rendben van. Használhatatlan Isten számára. Minden ilyen ember, számos példát tudnék mondani. Egész héten a világ szerint csal, lop, hazudik, vasárnap nagyobb adományt tesz a perselybe. Teljes jó hiszeműséggel sokszor. Ezzel ez nincs kiegyenlítve. Ezt nem lehet összekeverni. Időnként előveszi a Bibliáját, vagy akár rendszeresen is bibliaolvasó ember, de ugyanúgy flörtöl, mint bárki más a világ fiai közül. És ha valaki ezt megkérdezi tőle, fölháborodottan visszakérdez, már ennyit sem engedhetek meg magamnak? Erre csak azt lehet válaszolni, hogy dehogy nem. Mindent megengedhetsz magadnak, amíg te engeded meg magadnak, de addig nem vagy szent. Amikor minden attól függ, hogy Isten mit enged meg neked, és neked az öröm, hogy ő mondja meg, hogy mit csinálja és mit ne, akkor kezdődik el a megszentelődés. Akkor kezdesz elkülönülni a világtól, megszentelődni az Isten közelében, és utána áldássá lenni majd a világ számára, és menteni a fuldoklókat. De ennek ez a feltétele. Az ördög minket ebbe a nagy keverésbe akar belevinni, testvérek. És aki a hitben fejlődni akar, annak erre kell nagyon határozott nemet mondani. Először is, másodszor is, tizedszer is, és mindig újra. Határozott nemet. Gondoljunk a Jakab levele első részének az utolsó versére, hogy az igazi Isten tisztelet meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. Most olvastuk. Szeplő nélkül megtartani magát. Tehát, ha benne vagyok is, belém ne férkőzzék, belém ne jöjjön. És megőrzi Isten azokat, akik őhozzá ragaszkodnak. János talán még keményebben fogalmaz, fiacskáim, ne szeressétek a világot, mármint ezt a világias Isten nélküli gondolkozást, mert aki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Az nem szeretheti Istent. Itt vagy van. Itt nem lehet keverni. És ha valaki szeretne dinamikusan fejlődni a hitében, az Isten megismerésében, az önmaga odaszánásában, akkor itt feltétlenül rendet kell teremtenie. Még ma megkérdezni Istentől, hogy Uram, mit keverek én össze esetleg? Adj nekem világosságot ebben. És kész vagyok levetni a sajomat. Vagyis ami leginkább beszennyez, ami még a régiből való, ami onnan alulról való, azt elítélni és elhagyni. Adj ettől nekem szabadulást. És a fölszabaduló helyre adjál fölülről való áldásokat. Hiszen minden jó adomány felülről való. Ezt is olvastuk a napokban a Szentírásból. Pál apostol erre érti azt, hogy Mindnyájan fedetlen arccal szemléljük az Isten dicsőségét, és elváltozunk ugyanarra az ábrázatra dicsőségről dicsősége. Vagyis az Isten közelében, az ő szentségének a jelenlétében átalakul az ember, elváltozik, áthatja az Isten szentsége, és egyre szentebb lesz. És el lehet jutni oda, hogy kizárólag Isten használhat. Ha ő nem ad szót a számba, akkor nem szólalok meg. Akkor se, ha eszembe jut ez meg az. Ha ő ad szót a számba, akkor is kimondom, ha amiatt kellemetlenségem lesz. És így tovább. Ő használhat. Ezek az emberek jelentenek nagyon sok áldást másoknak. És a harmadik, ami Istennek a kedves bemutatkozása, majd ezt mondta az Úr Mózesnek: én vagyok atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni Istenre. Isten tehát az atyák Istene. Nem azt mondja, hogy én vagyok a te Istened. Nem Mózessel kezdődik a világ. És nem velünk kezdődik a világ, ha nem vesszük rossz néven. Mi benne vagyunk egy nagy folytonosságban, egy nagy szent kontinuitásban. Voltak előttünk is hívők, és lesznek utánunk is. És ebben a hosszú láncban mi egy szem vagyunk. Minden láncszem nagyon fontos. A lánc erőssége a leggyöngébb láncszemtől függ. És nem mindegy, hogy mi milyen megszentelt gyermekei vagyunk Istennek. De mi csak egy szem vagyunk a láncban. Isten pedig örök, és változhatatlan. És ő az Ábrahámnak tett ígéretek egy részét éppen most készül beteljesíteni. És ennek a tervnek a valóra váltásában akarja használni Mózest. Ő erről még semmit sem tud. De láttuk a múltkor, hogy Istennek kész terve van mindannyiunk életére nézve. Nem muszáj szerint élnünk, mehetünk fejjel a falnak. Egész más irányba is. Ő nem kényszerít. De aki fölismeri az ő tervét és beleigazodik abba, az bontakozik ki igazán. És az marad harmonikus személyiség mindenféle viszontagság közepette is. És Isten itt Mózest éppen erre akarja fölkészíteni. Ezért figyelmezteti arra, hogy neked hívő elődeid voltak. És Isten megdicsőítette magát az ő életükben is, és még nem teljesedett be minden ígéret. Néhány ígéret Mózes szeme láttára fog beteljesedni. De ezt ugyanaz az Isten végzi el, ezeket a csodákat, akinek a csodájáról ő már hallhatott, és fog hallani ezután is. Azért van erre szükségünk, mert Isten ezzel int alázatra, és ugyanakkor ezzel a tartást az embernek. Olyan tartást, aminek a következtében viharálló lesz a hite. Nem ingó-bingó zöld fűszál lesz, hanem mélyen gyökerező, masszív, viharálló élete lesz. Én beletartozom egy nagy közösségbe, a hívők láthatatlan közösségébe, amelyiknek ura és újjáteremtője a mindenható Isten. Legyek tehát nagyon alázatos, mert csak egy láncem vagyok. De adjon ez nekem nagy biztonságot és bátorságot, hogy ebben a láncban vagyok egy láncem, aminek kezdeményezője és tökélye vivője maga a mindenható Isten. Hívő embereknek ez nagyon sokat jelent. És mit vált ez ki Mózesből? Itt jelenik meg először életében az Isten félelem. Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni Istenre. Az Isten félelem nem azt jelenti, hogy fél Istentől valaki, hanem azt jelenti, hogy féli az Istent, vagyis tiszteli. Úgy respektálja, ahogyan csak az Istent lehet és szabad. Azt, aki egészen más, azt, aki mindent tud róla, aki név szerint szólítja. Azt, aki az Ábrahámnak is Istene volt, meg a világnak a teremtő Istene. Azt, aki ezt a Mózest egészen át fogja formálni, és nagyon sokaknak a javára használni fogja. Kezdi megismerni ezt az Istent, és ez a kezdeti pici ismeret is, jelképesen így mondanám, térdre kényszeríti őt. Kezdi látni, hogy milyen nagy ez az Isten, és milyen kicsi ő, és mégis milyen fontos ő ennek a nagy Istennek. Ez egyrészt megrendítő, másrészt megható. És a hívő embereknek ez a megrendülés és ez a meghatottság ismétlődő élményük. Sokszor egy-egy csendes órában is átélhetjük. Milyen hatalmas ő, és milyen pici vagyok én hozzá képest, és mégis milyen kimondhatatlan szeretettel szeret. Mennyire fontosnak tart. Szüksége van a hívőnek arra, hogy megrendüljön emiatt, és megerősödjék az Isten nagyságának a tudatában, és tudjon meghatódni amiatt, hogy ennyire szeret engem, pedig ehhez semmi érdeke nem fűződik, ebből neki semmi haszna nincs. Egyedül nekem jó ez. Na de hát ő éppen azt keresi mindig, hogy mi jó nekünk, embereknek. Ez jelenti azt, hogy szeret minket. Egyébként ugyanez szólal meg a mi atyánk első mondatában is, ez az Isten előtti nagy tisztelet, és ez az Istenbe vetett gyermeki bizalom együtt, amikor Jézus azt mondja, hogy mi atyánk, és tudjuk, hogy itt azt a szót használja, amit a kisgyerekek mondtak az apukának, ennyire bizalmasan szólítja meg, apuci, de mindjárt utána teszik, aki a mennyekben vagy. Az, hogy apuci, az nem jogosít fel arra, hogy haverkodjunk, bocsánat, a közönséges kifejezésért. Én tudom, hogy kit szólítok így. Te ugyanakkor a mindenség ura is vagy. Ezzel a nagy alázattal és tisztelettel borulok eléd, de mégsem félek tőled, mert nem nincs rá okom. Mert én tudom, hogy te magad a szeretet vagy. És te szólítottál meg előbb engem. És ez a te megszólításod bizalmat váltott ki belőlem. Mára ennyit, Isten egészen más, mint az istenek, amiket mi alkottunk magunknak, nem is mondom azt, hogy akiket, amiket mi alkottunk magunknak, ő az egyedül élő, igaz, valóságos, személyes Isten, és ő kilép ebből az ismeretlenségből, és megszólítja a kicsi embert, de a kicsi ember átéli, hogy Isten szent, és minket is szenté akar tenni, vagyis magának elkülöníteni, átjárni, megtisztítani, hogy aztán használhasson. És amikor ő bemutatkozik, akkor azt mondja, hogy ő az atyák istene is. És egy nagy, szent folyamatosságnak a tagjává válik az részévé, aki ő benne hisz. És átéli azt, hogy ő nagyon nagy, én meg kicsi, és mégis nagyon-nagyon szeret, és fontos vagyok neki, és valami szép feladatot akar elvégeztetni vele. Boldog ember az, aki engedi, hogy Isten megerősítse benne ezt a bizalmat, mert egészen másként fogja eltölteni a testben hátra levő időt. Imádkozzunk! Szeretnénk most ezzel a tisztelettel eléd borulni mindenható Istenünk, és ugyanakkor szeretnénk gyermeki bizalommal megköszönni, hogy atyánknak szólíthatunk Jézusért. Köszönjük, hogy egyedül ő tette lehetővé, hogy közeledbe kerüljünk, egyedül ő rá való tekintettel nem ítéli el a te szentséged, ami bűnös voltunkat, egyedül az ő érdeméért tisztítasz meg és szentelsz meg minket. Hiszen egyedül ő adatott nékünk, te tőled, szentségül, igazságul, bölcsességül és váltságul. Köszönjük ezt neked. Kérünk, hogy nyisd meg a mi szemünket, hadd lássunk téged annak, aki vagy. Nyisd meg a mi értelmünk szemeit, hogy megismerhessünk téged. Hogy tudjunk önként hódolni előtted. Leborulva imádni, mint aki egyedül érdemelsz minden imádatot. Akit egyedül illet minden dicsőség és dicséret. És ugyanakkor taníts meg sokkal hűségesebben ragaszkodni hozzád. Miközben a világ polipkarokkal akar elrángatni tőled, és fogjul ejteni és fogolyként tartani, aközben adj nekünk szabadságot a hozzád való ragaszkodással, és újra bátoríts minket abban, hogy az egyetlen helyes döntés, ha téged választunk és hozzád ragaszkodunk. Segíts előbe jutnunk a megszentelődésben. Elszakítani minden olyan szálat, ami tőled távol tart, és erősíteni mindazt, ami hozzád vonz. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a személyes terheinket, gondjainkat. Köszönjük, hogy nálad van bocsánat a bűneinkre, szabadulás a kötelékekből. Köszönjük, hogy te új életet készítettél nekünk. Engedd, hogy ennek a boldog birtokosaiként töltsük a testben hátra levő időt. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt pedig énekeljünk egy ilyen hatalmas Istent dicsőítő éneket. A 266. ének így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. 266. maga pedig a békességnek ura, adjon néktek mindig, minden körülmények közt békességet. Amen.